Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy megelevenedni az igazi életre? Tette fel a kérdést a pápai ház szónoka a római kúriának tartott lelki gyakorlaton. Ferenc pápa a Gemelli klinikán videón keresztül követte a tanításokat. Roberto Pasolini, kapucinus szerzetes pap, a pápai ház szónoka folytatta elmélkedését az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. Haldoklók vagyunk, vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást? Mint mondta, csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Jövő januártól az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányülésen legalább egy tucatnyi ügy szerepelt, mindegyik fontos volt. Talán a legfontosabb a 30 évnél fiatalabb, egy gyermeket nevelő édesanyák SZJA mentességéről hozott döntésünk volt. Fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor, akit a kormányülésen kérdeztek. Vette észre a magyar nemzet. A miniszterelnök kifejtette, 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót. A kormányfő az intézkedés kapcsán megjegyezte. Remélik, hogy több gyermek születik, de a legfőbb cél, hogy azok az édesanyák, akik gyermeket vállaltak és gyermeket nevelnek, ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államoknak sikerül az ukránokkal megállapodnia, vagyis mindenképpen esély kínálkozik a békére, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Zsigmond Barna Pál a legfrissebb fejleményekről, miszerint kedd este Ukrajna elfogadta az Egyesült Államok által készített tűzszüneti megállapodást, amelyet továbbítottak az orosz elnöknek, azt mondta. Most a labda az oroszok tér felén pattog, várjuk meg a végét, de felcsillant a remény a békére. 3 éve zajlik háború Ukrajnában. A kormány 3 éve szorgalmazza, hogy legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások. Minket 3 éven át gyaláztak ezen álláspontunk miatt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, most 3 év után végre tűzszünetről és béketárgyalásokról van szó. Talán nem gyalászkodni kellett volna, s akkor sok százezerrel kevesebben haltak volna meg, sok millióval kevesebben kényszerültek volna menekülésre, és sok 100 milliárd euróval kevesebb kár keletkezett volna. Jó reggelt kívánunk, fogalmazott a tárca vezető. A Fidesz frakció benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosítását. Magyarország alapvető értékeit az utókor számára is megőrizzük, közölte a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán. Kocsis Máté azt írta, a liberálisok már az alapvető evidenciákat, különösen a család intézményét és a nemzeti identitást is vitatják, így azokat meg kell védeni. Az alaptörvény módosításához a kormánypárti frakciók összes képviselője csatlakozott, tette hozzá. A bejegyzés mellett a politikus megosztott egy videót is, amiben azt mondta, sokan kérdezik, hogy mit akar a Fidesz frakció az alaptörvény módosítással. Több más mellett 3 dolgot biztosan. Az első, hogy erősítsük a gyermekvédelmi szabályokat. A második, hogy fellépjünk minél szélesebb eszközökkel az ország szuverenitását sértő támadásokkal szemben. A harmadik pedig, hogy kőkeményen fellépjünk a drogozás jelenségével szemben, a drogkereskedőkkel szemben, és mindazzal szemben, ami generációkat tesz tönkre. Ennyit szeretnénk, fogalmazott Kocsis Máté. Végül az időjárásról. Beborul az ég, ezzel együtt növekszik a csapadékhajlam is. Egyre több felé kell számítani esőre, záporra. A hajnali reggeli órákban délnyugaton nyugaton elkezdhet szakadozni a felhőzet. A déli szél a legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik, majd hajnaltól egyre több felé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között valószínű, de a kezdetben kevésbé felhős északkeleti tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 22 fok között valószínű. Az északi határnál hűvösebb is lehet. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Kovács Krisztin a zenei szerkesztő, Sinkovics Andra a hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Most lássuk esti műsorainkat. 20 óra 5 perctől Szabó Magda Pilátus című regényének negyedik részét hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá címmel egy házi könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Kelemen Judit vállalkozó coach mesél hivatásáról, valamint szakmai kitüntetéséről, a kamarai munkáért díjról. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján ezúttal Erdély Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán. Előbb a fiatalok jövőjéről hallanak a történelmi keresztény egyházakban, ezt követően Herma Judit nővér gondolatait hallgathatják meg, aki a Kongregáció Jézus szerzetesen tagja, majd Fazekas Gyöngyi Mária Szervita nővér a Fájdalmas Anya szolgálói szerzetesen tagjának előadásában meghallgathatják Teréz anya értett szomjazom című elmélkedését. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a média a családérdi idei elismertjeivel beszélgetünk. Adásunk első felében Varga Brigitta, a Kárpáti Igazszó munkatársa lesz a vendégünk, majd a műsor második felében Gruig Zsuzsával, a Vajdasági Magyar Szó munkatársával beszélgetünk hivatásukról és a díjról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a bűnről és annak következményeiről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének negyedik részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda Pilátus.
Mama nagyon kimerült, mondta Iza. Kérlek, ne maradj sokáig. Szépen mondta, mintha testvér beszélne testvérrel. Antal bőröndöt cipelt, az ő bőröndjüket azonnal megismerte. Azt is kitalálta, mi lehet benne. Nagyot nyelt, másfelé nézett. Érezte, hogy ha Antal kinyitja a táskát, s neki meg kell látnia Vince szürke átmeneti kabátját, a ne felejtses bögrét, melyet Lídia reggelre már eltüntetett, mégiscsak kimegy a szobából. Antal betolta a koffert az asztal alá, mintha maga is azt akarná, ne vegyék észre. Le sem ülök, mondta, s lehajolt kapitányhoz, aki beosont utánuk az ajtórésen, simogatni kezdte a fülét. Csak meg akartam nézni, nincs-e valamire szüksége anyánknak. Reggel nem mondtad bizonyosra, hogy már ma itt tudsz lenni. Hánykor érkeztél? 12-kor. Egyszerre néztek rá. Az öregasszony feje hirtelen kitisztult. Ilyen éber nem volt reggel óta. Valamit rosszul érthetett, vagy Iza elnézte az órát. Az apja 3:44-kor halt meg. képtelenség. A csend szinte megsűrűsödött a szobában. Az öregasszony bámulta a lányát. Izának még a homloka is elvörösödött. Antal elkapta róla a pillantását, és a szőnyeget nézte. Utoljára kártyáztam vele, mondta Iza, s hangjában az volt a félelmetes, hogy nem volt semmilyen, sem indulatos, se védekező, se magyarázkodó. Nagyon jó napja volt, magánál volt és nevetett. Elég embert láttam meghalni életemben, apámnak az élő arcára akarok emlékezni. Izának mindig igaza volt. Az volt a megszokhatatlan Izában, hogy mindig, mióta élt, igaza volt. Gyerekkorában, ha megszitták vagy megpaskolták valamiért, utóbb mindig kiderült, hogy feleslegesen bántották. Iza egyszerűen csak tudott valamit, amit ők, felnőttek, nem. Mehettek hozzá bocsánatot kérni, és még csak az az elégtételük sem lehetett meg, hogy Iza duzzog, pofákat vág, panaszkodik. Iza csak nézte őket, tárgyilagosan, s azt mondta vékony hangján, na látjátok, most is igaza van, hogy ezt a nevető 10 nappal ezelőtti arcot őrzi magában, nem a ma délutánit, az ezüstöset. Antal rágyújtott, sokáig játszott a gyufával. Semmi se volt az arcán, még megértés sem. Mikor feltekintett, az öregasszonyra pillantott, nem Izára. Anyám, mondta neki, itt most nagyon egyedül lesz magának. Ha akarja, visszaköltözöm. Nagyon kedves vagy, nézett rá Iza, s hangja nem gúnyos volt, hanem elismerő. Igazán nagyon kedves vagy, de már megoldottuk. Mama velem jön, elviszem Pestre. Most néztek egymás szemébe először. Antal kérdezett valamit a tekintetével, Iza felelt neki. Sem a kérdést, sem a választ nem értette. Mikor kisgyerek volt, éltek a szülei is, apja meg anyja döntöttek a napjairól, akkor állt így a felnőttek között, ilyen félve, reménykedve. Ez is megoldás, felelte Antal, leverte a cigarettája hamuját. Az öregasszony hebegett valamit, feltápászkodott, közelebb lépett Antalhoz, érezte, hogy meg kellene érintenie, megölelnie őt, vagy legalább mondania valamit neki. Mégiscsak nagy dolog, amit felajánlott. Nem tudott megszólalni, mert Iza megfogta a karját, és ez a mozdulat zavarba hozta. Elnémította. Nem értette, mit kívánnak tőle, mit kell tennie, s félt, ha túl meleg lesz, túl nyájas, Iza haragudni fog. Antal nem nyújtotta a látogatást. Rámosolygott, kezet csókolt neki, és már indult is az ajtó felé. Iza a kendő után nyúlt, magára kanyarította, hogy kikísérje, s becsukja utána a kapuajtót. Antal már majdnem kilépett, mikor megállt. A malmos képet adja ide, anyám. Apánk azt mondta, ha meghal, adjuk a malmos képet Lédiának. Kiviszem neki. Iza ajka elnyílt, mintha mondani akarna valamit, de aztán vállat vont, bement a hálóba. Ő megfogta a szék támláját, mert megint azt érezte, nem bírja meg a lába. Ha meghal, hogyha meghal. Vince úgy tudta, rossz a szíve. Meg kell erősíteni, azért viszik a klinikára, s az injekciók voltak éppen az erősítő alvókúra eszközei. Vincének fogalma se volt, hogy halálos beteg. Hogy juthatott eszébe ilyesmi? És miért adta Lídiának a malmos képet, a szülőfalujáról készített rossz fotográfiát, amely a karikást ábrázolta, s a parton valami régi malmot? Ez a kép mindig ott lógott a Vince ágya fölött. Az angyalos festmény párja volt, amely meg az ő álmait őrizte. Miért adta Lídiának? Mikor? Iza behozta a fekete keretes képet, s hogy kiért a csillár alá, még egyszer megnézte, mintha most látná először. A fotográfia folyót ábrázolt, mintha zsilip is lett volna a folyón, csepp vízesés, amelyre valami deszka épület könyökölt. A kép előterében bokrok, mezitlábas kisfiúk. Kivehetetlen arcok, századelei, fakó fénykép. A folyóvize olyan volt, mint a kávé. Ráborított egy újságpapírt, odaadta Antalnak. Az öregasszony könnye kiperdült. Most úgy érezte, hogy ez az új súly nehezebb, mint az egész nap terhe. Csak állt tehetetlenül, kardigánja alját tépegette. Ma már másodszor ütközött neki Lídiának, és most még érthetetlenebbül, még keservesebben, mint először. Az imént már-már elhatározta, hogy búcsúzóul mégiscsak megcsókolja Antalt. Nem volt ereje rá. Kapitány ott szaglászott az asztal körül, két lábra állt, mintha értené, ami történik. Hallotta, hogy nyílik, majd csukódik az ajtó. A szőnyeget nézte, s meg-megtörölte a szemét. Iza hamar visszajött, ebben is volt valami természetellenes. Antal, mikor még Iza nem volt a felesége, sose tudott elmenni a házból. Néha fél órákat is vártak, míg Iza, aki kikísérte, visszajött. Most nyilván nincs már mondani valójuk egymásnak. A lány felemelte kapitányt, kitette az udvarra, aztán kulcsra zárta az előszobács, odament hozzá. Mintha érezné, hogy szüksége van Végaszra, fejére tette a kezét, mint valami régi nyomaton a pap, mintha megáldaná. Aztán az ablakhoz ment, elegyengedte a függönyöket, mint annyi éven át, még-még itthon élt, s behajtotta a fatáblákat. Az eső most már szakadt odakin, hallatszott, ahogy csapkod az üvegen. Nem ment oda az öregasszonyhoz, megállt a nagy széknél. Az öregasszony látta, hogy ömlik a könnye, s arca lágy, feldúlt és gyermekes a pergő cseppek alatt. Iza éjjelre égve hagyta a lámpát. A szoba tárgyai, melyek túlestek a sárga fénykörperemén, éppen csak hogy derengtek. Az ágya feletti festmény keretének is csak az alja aranylott, a képből nem látszott semmi. De így is látta, belül, a gondolataival, az emlékeivel. Ma csonka volt a kép, társtalan. Hiányzott mellőle a malom. Iza hamarabb elaludt, mint ő. Becsapta. Együtt feküdtek le, s az öregasszony egy idő múltán már nem felelt a kérdéseire. Hosszan, nyugodtan lélegzett, hogy elhitesse, szunnyad. A lány sokáig hánykulódott még. Ez az éjszaka akkor se volna számára könnyű, ha nem az apja halálának a napja volna. Nem aludt ezek között a falak között, amióta Pestre költözött. Az ágy, amelyben lefeküdt, az apjáé volt. Nem a régi heverő, melyen házassága évei alatt hált. Iza távozásával visszaállt a lakás régi képe. Az Antallal együtt használt bútorokért eljött a bizományi áruház, és a lány új holmit szerzett magának Pesten. Persze azért még így a gyermekkori környezetben sem lehet egyszerű itt aludnia. Hogy ma éjjel nem hagyja egyedül, nem szállt szállodába, mint mindig azóta, hogy elkerült tőlük, nagyobb áldozat lehet számára mindennél. Nehezen is aludt el, forgolódott, sóhajtott, Őt leste, egyszer csak felkelt, bevet valamit, ez is szokatlan volt. Iza lehetőleg sose vett be altatót, lenézte azokat, akik rákaptak a porokra. De most az egyszer mégis lenyelt egy pirulát, attól aztán sikerült elszenderednie. Itt van mellette, itt lélegzik, olyan közel, hogy érzi arcán a leheletét, mint valamikor gyerekkorában. Soha senkit nem látott olyan szépen aludni, mint Izát. Feje a könyökén, pilláinak fekete sarlója az arcán. Nem merte megcsókolni. A párna csücskét csókolta meg helyette, mikor felkelt. A szoba ugyanaz volt, mint délután, mint reggel, mint bármelyik napon. Mégis valahogy más. Mintha megnőtt volna. S magasabbak, ugyanakkor tágasabbak lennének a falak. Iza cédulája ott maradt az asztalon, átfutotta megint. A lány gyerekkora óta minden este összeírta a másnapi tennivalókat, anélkül nem feküdt le. Ingatlan közvetítő, olvasta. Klinika, temetkezési, STK, csomagolás. Emiatt kelt fel. Az utolsó szó miatt. Holnap kerül sor az iratok átnézésére, Iza holnap dönti el, mit visznek magukkal Pestre, s holnap nyitja ki Vince Csepp szekreteres íróasztalát. Soha senki se kutatott benne. Ő 49 évi házasság után se tudja, hogy a családi és hivatalos iratokon kívül mi mindent őrzött a fiókjaiban. Házi törvény volt náluk, hogy soha senki se bolygassa a másik holmiát. Emma néni, akinek a házában felnőtt, mindig a ház előtt leste a postást, s nem átallotta az utcán feltépni a háztartás a tagjainak címzett leveleket. Nem akart hasonlítani Emma nénihez. Ha nem jön Antal azzal a különös kívánsággal, most ott fekszik Iza mellett, s engedi, hogy az álom erőt vegye rajta. De ha veje megzavarta, mint ahogy zavarba hozta az ápolónő is odakin. Most először támad fel benne a kétel, hogy talán mégse tudott mindent Vincéről, s fogta el a rossz érzés arra a gondolatra, hogy Iza, ha holnap nekilát a fiókoknak, esetleg talál valamit, amit nem volna szabad meglátnia, ami a Vince titka, csak az övé, s amit el kell vinnie magával, nem tartozik az élőkre. 31 éves volt, mikor megnősült, már nem is olyan fiatal. Miért kutasson Iza legénykori emlékek, Isten tudja mik között? Maga se tudta pontosan, mire gondol, mitől fél, csak a riadalmat érezte. Ha Vince Lídiának ajándékozott valamit, aminek az eredetével és jelentőségével ő, a felesége se volt tisztában, hisz mindig azt hitte, a malmos képe csak a megszokást tartja Vince ágya fölött, akkor lehet valami, amit még ő se tudott Vincéről, és azt először neki kell látnia. Nem volt könnyű feladat, amit magára rótt, és nem volt szabad sírnia. Iza álma gyanakvó volt. Hallotta a nyitott ajtón át, hogy mozgolódik, olykor felsóhajt, átdobja magát a másik oldalára. Mikor kihúzta a felső fiókot, egy darabig nem nyúlt semmihez. Lehúnyta a szemét, hogy ne is lásson. Oly heves volt a belső ellenkezés, oly parancsoló, amire készül becstelenség, mint ha kifosztaná, megszégyenítené Vincét, aki ott fekszik tehetetlenül a klinikán, és nem tud moccanni, tiltakozni, nem bírja megakadályozni már. Közben közelebb érezte magát hozzá, mint bármikor az utolsó hetekben, vagy akár ma, a végső délutánon. A fiókok az élő Vincét jelentették. A tárgyakból az igazi Vince tekintett rá. Minden, ami a kezébe akadt, eleven volt és beszédes. Az íróasztalban tökéletes rend volt, mint mindig és mindenütt Vince holmia közt. A rend épp úgy jellemezte férjét, mint Izát, s mint őt, a viszonylagos, nem nőre valló rendetlenség. A felső fiókban nemzeti szénspárgával összekötve mindenféle összehajtogatott irományok voltak, és dobozok. Apróbb, nagyobb dobozkák, mint egy gyermekjátékos polcának kincsei. Az elsőben, amelyet kinyitott, Andrus haja volt. Sose tudta, hogy Vince is levágott belőle. Ő a medálja két oldalán üveg alatt őrzött egy-egy gyűrűcskét a két gyereke hajából. Andrus puha, fekete fürtje. Milyen pontosan felidézte most az arcát ez a csepp, puha tincs, azt az azonnal az anyjához hasonlító, vidám kis ábrázatot, melyet olyan hamar elvesztett, hogy még fénykép sem maradt utána. Ha élne, most 48 éves volna. Istenem! Istenem! Forgatta a fényes, fekete hajkarikát. Most már együtt van az apjával. Andrus ügyetlen kis angyal lehet, kisbabának is az volt. Mindig mindent elejtett, gyenge volt a karja. Ugyan milyen lehet az ég? Bizonyítványok. Ezeket egyszer már mutatta Vince. A karikás Gyüdi népiskola végig kitűnő bizonyítványai és a helybeli gimnáziumé. A tanuló neve Szőcs Vince, református vallású, született 1880. január 11-én Karikás Gyüdön, apja neve Szőcs Máté, foglalkozása gátőr. Milyen dühös lett Emma néni. Lecsapta elébe a kávés csészét, hogy megrepett a csésze alja. Gátőr! Mi az, hogy gátőr? Hát, alig tudta lecsillapítani, hogy akármi, réges-rég nem él, és Vincét Dávid Gergely neveltette. A Gyüdi tanító? Kérdezte Emma néni. Kolosszális! Azt hiszi, attól úriember lett, hogy elvégezte a jogot? Gátőr! És még tanítatták is, közadakozásból, a falu, mert hogy olyan tehetséges volt. Jellemző erre a liberális országra. A lugasban kortyolta a kávéját, őszülő sárga haja felett nyílott az orgona, olyan volt, mint egy hervat nyoszoló lány. Száraz arca kifestve, kezén súlyos tággyűrők. Ő arra gondolt, hogy Emma néni azt mondja mindenkinek, ha róla beszél, a keresztlányom, és közben a konyhában dolgozik, csak ha vendég van, hívják be a szalomba. Szegény megboldogult Margitom árvája. Ha akarják családtak, ha akarják cseléd. Persze, ha hozzámegy Vincéhez, kiolvas felesténként Emma néninek. És ki kell felvirrasztani vele, ha rájön az asztmatikus roham. Cselédet nem engedélj el a szobájába, annak a pincében a helye, mert az éj a gaztettek időszaka, és a cseléd esetleg lop vagy gyilkol. Fogta az üres csészét, de nem a konyhába szaladt vele, hanem a kapu elé. Vince kint várta a kispadon. Forgatta a kalapját, s elnevette magát, mikor meglátta, mert lihegett a futástól, és ott volt a kezében az Emma néni kávés csészéje. Hozzám adja? Kérdezte, és ő csak állt, nem tudta, sírjon-e, nevessen-e, mindkettőhöz kedve lett volna. Azt felelte, kérdezze meg tőle.
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című regényének negyedik része. Felolvasta György Anna. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
A whisper turns into a shout. Egyedül őt imád. csak téged áll. Egy új nap kér, és már ébredt minden. Itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előtt.
Teaching. Érincs meg, jöjj, érincs meg.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!